A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, Máté evangéliuma 19. részéből a 16. verstől a 26. versig terjedő ige szakaszt. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassanak. Isten igéjét Máté evangéliuma 19. részéből olvasom a 16. verstől kezdődően. Oda ment hozzá valaki, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünkbe fogadásán. Gyertek, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked a 7. nap áldását, hogy itt lehetünk a te szent házadban, és együtt dicsérhetünk téged, minden jók adóját. Köszönjük neked a testi egészségünket, az erőt a munkához, az otthonunkat, a szeretteinket, és köszönjük neked azt is, hogy most ebben a késő őszi időszakban szembesítesz minket az üdvösség kérdésével. Akik elmentek, vajon hol vannak most? Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk, bátoríts minket, segíts minket olyan erős hitre, ami képes elviselni még a halál rettenetét is. Urunk, a tőled jövő hit által vígy tovább bennünket, onnan, ahol éppen most állunk. Adj nekünk egyszerű szívet és halló füleket, hogy meg tudj minket gazdagítani a te jelenléted által. Hallgass meg minket. Amen. kedves testvéreim, az a szent iga, melynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található Lukács evangéliumának 19. részében, a 11. verstől a 27. versig terjedő ige szakaszban. A felolvasandó igét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minát 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok. Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Kedves testvéreim, mintha ismerős lenne ez a példázat, de valahogy, ami bennünk él, az egy kicsit más. Az talentumokról szól, itt meg 60-szor kevesebbet érő minák vannak. Ott egy gazdag emberről van szó, aki a távollétében rábízza a javait a megbízható alkalmazottaira. Itt pedig egy emberről hallunk, aki király akar lenni, és amíg azt eléri, addig a 10 szolgájára fejenként 10 minát bíz. Máténál a gazdag ember jól ismeri az alkalmazottait, és képességeihez mérten ad az egyiknek 5, a másiknak 2, a harmadiknak 1 talentumot. Itt Lukácsnál mindannyian egyformán kapnak, de nem egyformán gyarapítanak. Ami viszont mindkét helyen furcsa, mert nem vág egybe a mi tapasztalatunkkal. Mi Istent úgy ismerjük, mint aki mindig közel van hozzánk, sőt, velünk van, és mi mindig számíthatunk rá. Ő az, aki vigyáz ránk minden pillanatban. És itt mégis egy időre elmegy, és az övére addig is feladatot bíz, amit végül számon is kér. Kereskedjetek. Melyik az igaz akkor? Gondoskodó atyánk szemmel tart minket és vigyáz ránk, Vagy ránk bízta a kincseit, és ő a távolba utazott. Mind a kettő igaz. Nincsen olyan ok, ami miatt Isten elhagyna bennünket, de ha méltatlanná válunk, akkor elfordul tőlünk mindaddig, amíg meg nem térünk. És sokszor nem is vesszük észre, hogy mennyire messze mentünk tőle, csak éljük az életünket a szokásaink és a vágyaink útmutatása szerint. Luther, ismerve az ember természetét, nagyon fontos dolgot mond ki. Az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy a keresztény ember élete szüntelen megtérés legyen. Hogy tőle indulunk, és mindig hozzá térünk vissza. És minden nap tudatosítjuk, hogy kicsoda ő nekünk. Csak így tudjuk teljesíteni a távol lévő, és mégis mindig velünk lévő Urunk felszólítását, hogy gyarapítsuk azt a kincset, amit ő ránk bízott, hogy lelkileg növekedjünk. Hogyan hat ránk a példázatbeli gazdag embernek, vagy királynak, tehát Istennek a távol létele? Ami tény, hogy őt magát a szemünkkel nem láthatjuk, a fülünkkel nem hallhatjuk, de még csak el sem tudjuk őt gondolni rendesen. Akkor pedig erre jutott a felvilágosodásnak nevezett nagy elsötétetés, hát akkor Isten nincs is. És ugyanez az eszme úgy látta, hogy a földi egyház hatalmi összeesküvésé züllött, ezért polgári jognak tekintette azt is, hogy az embereket tömeges módon lefejezze. A nagy francia forradalom és a felvilágosodás óta modernnek számít az, aki Istent nem létezőnek nyilvánítja, és maradinak az, aki nem így gondolkodik. Nem véletlen, hogy a 20. századi európai költészet egy pótolhatatlan hiányról szól. Annyira nagy ez a hiány, hogy már meg sem tudja fogalmazni, hogy mi az, ami hiányzik, csak a nagy hiányt érzi. Szeretnék felolvasni egy mai énekszöveget, tulajdonképpen vers is lehetne, a 30Y formáció énekli. Nem volt Isten, hogy meggyógyítson, magamtól meg nem ment. Ki vagyok én, és ki vagy más? A szívemhez szorítom a testem. Olyan kár, hogy nincsen. Olyan kár, hogy nincsen. Hány nap telik el? Még hány év kell? Miért nem segít senki? Ha mégis, miért nem fogadom el? Amikor az ember már odajut, hogy senki másban nem tud megbízni, csak saját magában, nem marad valóban más, csak az, hogy a szívéhez szorítsa a testét. És ezt a nagy hiányt érezze, hogy valami nagyon nincs. És éppen ezért a 20. századi költők egy értelmetlen életről beszélnek, hogy rajtunk embereken már semmi nem segít, és úgyis meg kell halni. Valóban olyan, mintha ebben a mai világkorszakunkban Isten egy távoli országba utazott volna. A legtöbbek életében nincs jelen. Mi mindannyian ebbe a légkörbe születünk bele, és elsújkolja belünk a tudomány is, a költészet is, a mindent átható média is. És nagyon kivételes és szerencsés ember az, aki ettől a terrortól tudja magát függetleníteni. Hogy Isten távol van, ez a paradicsomon kívül született embernek az örök élménye. Mert nem csak, hogy kívül születünk a paradicsomon, de az egész küzdelmes életünk is ott zajlik. Istennek a kivételes kegyelme, amikor az ember megtapasztalja, hogy a halottnak, sőt, nem létezőnek mondott Isten él, és közel van hozzá. Szereti és segíti őt. Ez az, amit átélt Zákeus. Róla olvashatunk közvetlenül ezt a példázatot megelőzően. Vámszedőként igen nagy pénzek mentek át a kezén, amiből ő mindig elvette azt, amiről azt gondolta, hogy az neki jár. És ha nem jött a pénz szép szerével, akkor meg is zsarolta az illetőt. Nem voltak erkölcsi gátjai abban, hogy a pénzéhez jusson. És aztán történt valami nagyon fontos. Találkozott Jézussal, és az addigi kincsek helyett a valódi kincset találta meg. Jézus megszállt nála, és engedte magát meg is vendégelni Zákeus házában. És rögtön az evangélista konstatálja, hogy akik ezt látták, mindnyáján zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Nem örülnek Zákeus megtérésének, hanem rögtön elhangzik a kritika. És Zákeus már nem sértődik meg, nem vág vissza a haragból, hanem elkezdi élni ezt a változást az életében. Megígéri, hogy mindenkinek visszaad mindent, és ha valakitől valamit ellopott, még ráadást is ad. A változás az kezd megmutatkozni a mindennapi döntéseiben. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Ez Jézus válasza. És Zákeus elkezdi élni Isten országát. Azt, ami a gazdag ifjúnak nem sikerült. Ő már nem lopott, vagy a kizsarolt pénzzel szolgált, hanem azokkal a mínákkal, amelyeket a királytól kapott. Ez a király pedig éppen úton van Jeruzsálembe. Ezt a mai példázatot a virágvasárnapi bevonulás követi. És a zsidó ember számára Jeruzsálemhez nagyon komoly remények fűződtek. Azt ugyan senki sem tudta, hogy mi zajlik ott majd le, de mindenki azt várta, hogy valami ott biztosan történni fog, ami sorsfordító lesz. És ebben a helyzetben Jézus nem az elvártat mondja, hanem azt mondja, hogy az üdvösség az ma van. Mindenki azt várja, hogy Jeruzsálemben elkezdődik majd az Isten országa, az, amiről Jézus beszél. Jézus pedig a királyságért való harcot egészen máshogy ábrázolja. Őt nem Róma teszi igaz királlyá. Neki nem Rómába kell elmenni, ahogy a júdai uralkodók tették, hanem a túlsó partra, oda, ahonnan addig nem volt visszatérés. Ő legyőzi a halált, és harmadnapon dicsőséges úrként, királyként megjelenik Kéfásnak, majd a 12-nek, majd megjelen több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki után, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent. Ezt mondja Pál. És aztán felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. De addig is, a távol léte alatt nekünk feladatot adott. A példázatban mindenki, mind a 10 szolga, 10-10 mínát kap, hogy kereskedjen vele. Ezekkel az eszközökkel feladatuk van, kell kezdeniük vele valamit. Lukács nem azt hangsúlyozza, amit Máté, hogy hatalmas gazdagság van ránk bízva, arra is, aki csak egy talentumot kap, hanem azt mondja, hogy kivétel nélkül mindenki kap bizonyos eszközöket, és azzal kell dolgozni a közös ügyért egészen addig, amíg ő vissza nem jön. Mindannyian megajándékozottak vagyunk tehát, és erről a megajándékozottságunkról kell beszélnünk ebben a szomorú világban, hogy nincs semmink, kivétel nélkül semmink, amit ne úgy kaptunk volna. Nincs arra a példázatbeli királynak sem ideje, sem lehetősége, hogy képességeik szerint válogasson szolgákat. Azokkal kell dolgoznia, akik kéznél vannak. Mindenkire egyformán 10 mínát oszt. És ezzel hatalmas kockázatot vállal, mert hogy rajtunk is múlik a siker. Azon, hogy vajon mindenki a saját maga feladatával foglalkozik-e. És ebben a kockázatban benne van az is, testvéreim, hogy a szolgák akár a pénzzel követőket nyernek, vagy fegyvereket vesznek, de lehet, hogy a kiadások fognak dominálni. Pedig újabb pénzeszközöket kellene nyerniük. Mindenkire rá van bízva tehát a maga 10 mínája, és ez az, amit használni kell az emberek között, nem pedig elrejteni. Arra nem lehet alapozni, hogy sértetlenül hagyományozzuk nemzedékről nemzedékre, hogy megmaradjon nekünk saját magunknak és még néhány kiválasztott ember számára. A reformáció sem erről szólt. Arra tapint rá ez az ige, amiben a legkegyesebbnek és a legigazságosabbnak gondoljuk magunkat. Vajon mi gyarapítjuk-e, vagy legalább továbbadjuk-e azokat az értékeket, amelyek alakítanak minket, amelyek ott élnek bennünk, sőt, éltetnek minket. A király a messzi országból visszatérve ugyanis számon kéri rajtunk, hogy mit sikerült gyarapítanunk. Az ige még egy fontos dolgot mond. A szolgáknak a királyért kell dolgozniuk abban a környezetben, ami ellenséges, ami nagyon gyakran nem akarja őket. Néha tehát ellenséges környezetben kell cselekednünk, ahol úgy szólván az életünkről van szó. De ez mind az új világ megteremtésének a nehézségéhez tartozik. Abban a 70 vagy legfeljebb 80 esztendőben, amit a Zsoltáros mond, hogy nekünk adatik, ezekben kell a mi hitbeli döntéseinket meghoznunk, és aztán ezeknek megfelelően cselekednünk is. Az egész feladat olyan hatalmas, mintha naponta kellene ezt az új világot megteremtenünk, és éppen ezért ez egy nagyon súlyos dolog. Vagy úgy is mondhatnánk, ami ugyanaz, hogy egészen könnyű. Csak éppen csinálni kell. És ez az, ami a legfontosabb benne, a megvalósítás. Néha csak egészen apró dolgok történnek, de ezek is azt jelzik, hogy mi a helyünkön vagyunk, hogy dolgozunk ezekkel az ajándékba kapott mínákkal. Nemrégiben a rádióban beszámoltak egy idős bácsiról, aki halálos betegséggel küzd, kemoterápiára jár, és azt az időt, amit az Isten még neki hátrahagyott, azt a megcsappant erejével is jól szeretné eltölteni. Kigondolta tehát saját magára, hogy koraszülöttek számára fog sapkákat kötni. Férfi létére, idős korára tanult meg emiatt kötni, és tucat számra kerülnek ki a keze alól a szebbnél szebb sapkák, és már megrendelő listája is van. Az egy nagy csoda, hogy nem a saját magát ért nagy megpróbáltatást akarja témává tenni, hanem szolgálja az életet, ahogyan még tőle telik. Számomra gyönyörűséges ez a példa, mert a cselekvésről szól. Beszélni, elveket hangoztatni, azt általában mindenki tud. De engedelmesnek maradni, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, az már egy egészen más ügy. Megfeszülni? Hát azt már nem. Hát én is akarok élni. Nagyon sokat halljuk ezt a mai világban, és talán néha elhagyja a mi szánkat is, vagy ha nem, akkor legalább gondoljuk. Isten azonban elvárja, hogy erőfeszítéseket tegyünk, hogy a tőle jövő lehetőségekhez hozzátegyük a magunk munkáját is, és így gyarapítsuk a kapott mínákat. Meg kell vallanom, testvéreim, hogy van egy mondat, amire egy idő óta úgy felszisztenek, mintha megcsíptek volna. A mondat az így hangzik, hogy mit lehet tenni? Ez van. És valóban van egy pár dolog, amivel nem tudunk mit tenni. Az esőt elállítani nem tudjuk. A rosszat meg nem történté tenni nem tudjuk. A minden élők útján eltávozott embert feltámasztani nem tudjuk. De ami a felelősségünk, hogy a másik emberben a reményt és a bizalmat azt meg ne öljük. Nehogy azt kelljen annak a másik embernek gondolnia, hogy mi testvérek csak a szavak szintjéig vagyunk, csak adáig megy egymásért a felelősségvállalásunk, de egyébként hagyjuk egymást szenvedni abban, amin akár csak egy kis erőfeszítéssel is nagyot lehetne változtatni. Jézus idejében volt egy közmondás. Akinek van, annak adnak is. Akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Aki tehát nem forgatja, nem használja a lehetőségeit, az kifut belőlük. Jézus magáról azt mondja, nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Mert eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Ne várjuk meg hát az éjszakát, eljön a saját magától is. Becsüljük meg a napot, annak minden óráját és minden percét, és fordítsuk az időt arra, amire kaptuk. Van hozzá legkevesebb 10 mínánk. És aki nem forgatja, nem használja az ajándékot, amit kapott, az előbb-utóbb elveszíti azt. Ez a 10 mína a lehetőséget jelenti. De az lehetőség, az mindig van, még egy, hogyha a sok közül az egyik elveszne. Legfeljebb az már egy másik lehetőség. A munkálkodásunknak csak az éjszaka vethet véget, tehát az, amikor meghalunk. De addig az a feladatunk, hogy munkálkodjunk éppen ott, ahol vagyunk, hogy ne csak hordozzuk, hanem adjuk át és gyarapítsuk az Urunktól kapott ajándékot, mert csak így valósulhat meg Isten országa, már itt a földön. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te az Atyától jöttél és hozzá tértél vissza, és mi neked mondhatjuk el, hogy milyen kérdések nyomják a szívünket. Urunk, eléd hozzuk a félelmeinket, a kételjeinket, de eléd hozzuk a hála és a bizonyosság szavait is, hiszen Te hozzánk hasonlóan mindenben próbát szenvedtél és nem buktál el. Köszönjük neked, hogy valóban bíztál az Istenben, és ezt még az ellenségeid is el kellett, hogy ismerjék, amikor a keresztén szenvedtél értünk és a világ minden bűnéért. Szégyenkezve látjuk, hogy te tudtál adni, még a te életed sem volt drága neked, és áldunk azért, hogy láttad az örökkévaló távlatokat, amik nélkül minden ember élete az oktalan állatokéhoz lenne hasonló. Bocsáss meg, hogy sokszor nem hozzád kiáltunk, hanem csak úgy kijön belőlünk a fájdalom, de nem hozzád szólunk vele. Urunk, emelj fel minket az Isten gyermekeinek bátor hitére, ami nem lehet győzedelmes, sem a halál, sem az élet. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik már nem lehetnek velünk itt ebben a földi életben. Megköszönjük neked a mi kedveseinket, akiket nekünk adtál földi utunk során, hogy ne legyünk árvák ebben a világban. Urunk, az ő elköltözésük olyan nagy űrt hagyott bennünk, amit a te szereteted nélkül el sem tudnánk viselni. Kérünk, hogy adj új célt az életünknek. Naponta új erőt, hogy ne csak a vesztességet és a fájdalmat lássuk, hanem a te szerető ajándékaidat is, és az új feladatunkat is. Teljesíts be a te ígéretedet az életünkben, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Eléd hozzuk, Urunk, azt a családot, akiknek a héten kellett a koporsó mellett megállniuk. Urunk, hajolj le hozzájuk, vont körül őket a te szereteteddel, és adj nekik élő reménységet, hogy ez a búcsú, ez nem örökre szólt. Te vigyázol mindannyiunkra, akár élünk, akár halunk, és a te országodban még boldogan találkozunk és élünk. Segíts, Urunk, hogy élő hitünk legyen, nehogy szomorkodva kelljen járnunk előtted, hanem boldogan élhessük az életünket egymás javára és a te dicsőségedre. Hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást. Újongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot. Amen.